Lukács ott állt a király háta mögött, s magában csendesen imádkozott, ajka hangtalanul mozgott. Isten áld meg ezt a pillanatot! Isten áld meg ezt a pillanatot! Lóháton ültek reggel óta. Egyházi ornátusban ült, nem összvéren, ahogy Rómában az egyház fejedelmek, a király ajándéka volt a gyönyörű fehér ló, melyet beiktatása után kapott. Párizsban alázatos studiózus volt, ette a diákok kenyerét, hallgatva mesterének szavát. De itthon a főrangú bánfi nemzetség sarjaként ismerték. Bátyja a végeken bán volt, jószágaik ősi szállásbirtokok. A mitra szelít fénye a napsütésben elborította a kemény, gőgös metszésű arcot, mely így papi csupasságában jobban mutatta a lélek indulatait, mintha elfedte volna bajusz és szakál. Ez is új szokás volt, Rómából érkezett, hogy a nagypapok beretválják ábrázatukat. Az öregebbek, apátok, püspökök megvetették, férfi számban sem ment, akinek 20 esztendős kora múltával már nem verte fel állát a szakál. De Lukács nagy úr volt, szava többször hangzott fel, mint a király szava. Féltek tőle, ha nem tudnák, hogy vér a vérükből, idegennek tartották volna, csupasz orcájáért, kenetes római szaváért, kimeríthetetlen tudományaiért, melyeknek jeléül még ide, lova hátára is felpakoltatja pergamentekercseit. Reggel óta, amióta várakoznak a franciákra, ima könyvébe mélyet forgatja, látszik, érti az írást, tudja olvasni a betűit. Kis domboldal volt nem messze a gyepüktől, melyek elzárták a pusztaságaikkal, ingoványaikkal, zsombékaikkal idegenek előtt a határt. Dombon épült fel egy hét alatt a sátortábor. Vidám, tarka világ volt, lobogók, színes, lazaszövésű vásznak, orkánja csapott fel, ha belekapott szélükbe a szél. Ehhez értettek. Még emlékeik legmélyéről szakadt fele, hirtelen épült, egy éjszak alatt a semmiből elővarázsolt város, amilyen százat és százat építhettek az ősök végtelenbe ködlő századok alatt. Emlékeztek rá, miként kell leverni az első cölöpöket, hogyan göngyölítik ki a vásznakat. Ezt a munkát szerették a katonák, derékig mesztelenre vetkezve birkoztak az anyafölddel hangos káromkodások között. Forgatták a csákányt, s a lassú, tompa zuhanással döngölték le a földet, melyen felépült tisza virág életű városuk. Mire Géza a király megérkezett, már állt, ragyogott a tábor, utcái voltak, főhelye, melyen magas csúcsos tetejével, bíbor és aranytornyaival kimagaslott a király szállása. Állt már az istenháza is, hordta keresztjét, s főrangúak sátrai egymással vetekedve mutogatták uruk hatalmát s bőkezű szeszélyeit. Ehhez értek, gondolta Lukács, amikor végiglovagolt a szállások előtt, szeme a francia király szemével nézett, Párizs csipkés magas tetejű különös házai villantak el előtte, s a képzelet szárnyán lova a Szajna partján járt, ahol annyiszor csattogott végig esetlen fatalpusarúja. Géza szép volt, karcsú és sápat, mint egy mesebeli király. Testét tafota köntös borította, melynek sejmét a palermói takácsok szőtték égszínkékre, belehímeztek az ezüstmezőkben oldalt kúszó aranyoroszlánokat. Minden könnyű, színes volt rajta, a lova gyönyörű, könnyűjárású paripa, vért nem borította sem őt, sem lovatestét, sötét szöke haja kibontva, alul csigákba bodorítva hullott le a vállára. Kesztyűt hordott az új divat szerint, puha írhából, egyetlen metszett zöldköves gyűrű díszítette a fehér sejmes bőrt. Amikor felhágott a kengyelbe, mert megjött a távoli kürtszó, hogy a szomszédos hegyhát előteréből már látni lehet a francia elővéd lovasait, mosolygott. Aki látta, az öreg udvarnagyok, a vénkesejű belosz, a lóra szállt püspökök és apátok mind gyönyörködtek a fiatal királyban, aki ezen a derűs napfényes reggelen élükön lovagol majd, hogy házigazdaként köszöntse a leghatalmasabb napnyugati királyt. Lukács műve volt. A jó szó, a béke szava, a testvéri jobb, melyet kitárt a két király egymás felé. Lajos üzenete úgy szólt. Királyi véreivel együtt zálogba adja önmagát. Túsz lesz, hadai úgy vonulnak át az országon, miként testvérek földjén, nem rabolnak, nem pusztítnak, nem gyújtogatnak, pénzzel fizetnek, ha vásárolnak, s nem követelnek sem ételben, sem italban ajándékokat. Így izent a király a követek szavával, mondta, ő lesz az első, a Tusz és Zálog, aki átlépi a magyar határt. Ő jön elsőnek Gézához, hogy hatalmába adja magát. Mindez mennyi szó, mennyi írás fáradtsága után. Hányszor írta le az érsek a mécses alatt sárgáló pergamenre e szavakat? Legkegyelmesebb uram és testvérem Krisztusban. S tudta, hogy valahol messze Párizsban Szugerius apát hajol majd föléje a mindenható tanács úr, akinek közelébe ő, az egykori Studiosus alig merészkedhetett. És most Szugerius kilép a Szent-Denizi rendház kapuján, gondokban mélyedve sétál végig a tölgyes úton, mint ahogy ő is látta a magános reggeli sétákon, amikor áhítattal nézték Gallia nagyurát, s most Lukács levelére emlékezik, arra válaszol gondolatában, így rója az árnyékos utakat, még meg nem fogamzik a szó, s nem hívatja az Iródeákot, akinek tolba mondja gyönyörű tiszta mondatait. Kevésség lenne ez, Lukács? Feddi magát, korhója, mert gőg és kevésség ömlik el rajta, felkapja a fejét, mintha nem is lenne fehér püspök süveg rajta, s nem lenne kezében pásztorbot, hanem ott vágtatna a könnyű fegyverű főrangúak csapatában, egyformán készen arra, hogy harc legyen, vagy béke legyen. Kevésség. Én, Lukács, én hoztam ide a királyt, az elsőt, aki Gallia földjéről Pannonia földjére érkezett. Lajos maga személyesen jön, s itt lesz, ezen a földön, Géza földjén, Tusz és Zálog. Tusza a békének, Záloga a jövendő barátságnak, s vendég, aki apánál testvérnél is drágább, a puszta ősi törvényei szerint. Meditál. A szája hangtalanul mondja az imát, mely jó az ördög incselkedése kevésség gőg ellenében, mert ettől nem tudja könnyen felmenteni önmagát saját magának ítélő széke előtt. Visszajönnek az útiportyázók, akik előre lovagoltak, hogy lessék a hegycsúcsán a közeledő francia csapatot. Hadnagyuk keresi szemével a királyt. Lukács is ott van ura mellett, hallgatja a hírt, melyet izgatottan lélek szakadva mond el a fiatal tiszt. Nincsenek már messze, uram. Láttuk őket, ahogy jöttek. Nem lehetnek többen 500-nál. Mind páncélos, vasba öltözött vitéz. Csatlósaik vezetik a lovakat. Tarka zászlók lobognak lándzsáikon. A nagy had még nem tűnt fel, még ott lehet a gyepük előtt. A király szeme kérdően néz Lukácsra. A tekintet kérdi. Itt várjunk, vagy előre menjünk-e? A pap lelkében elrendezi a képet. Olyan, mintha Róma székes egyházában, bíborosok közt, fehér ornátusban vezetné Corpus Domini napján az ünnepi processziót. Könnyű déli szél száll a Duna felől, a sajkák, szállítóhajók, bárkák mind színes tarkalobogókkal ékeskednek, a szél belekap a sátorvásznakba, minden él, vibrál, a lovak nyihognak a gyönyörűségtől, megéled a mező, a tollak felborzolódnak, úsznak a kucsmákon. Szeme átfogja a képet. 100-200 lépést lovagolnak előre, tökéletes lesz a háttér, ott találkoznak a lankás gyepszőnyegen. Ő lovagol előre, a pap. Magasra emeli a pásztorbotját, int, hogy mindenki kövesse, elsőnek Géza király. Félkaréban állnak, ő is beilleszkedik a sorba szorosan ura mögé. A király lova néhány lépést tesz, olyan a kép, mint amilyennel uruknak kedveskednek az udvari könyvírók. Elől a király, mögötte udvara, felette a tarka város, úgy emelkednek a színek, mint bibliai toronyvárak lépcsőfokai. A hang, mely onnan túlnan hangzik, szokatlan, csodálatos, de idegen. Heroldok szava, akik valamilyen égi hangszeren kürtölik bele erdők vadjai, madarak, sfák közé királyuk himnuszát. Mert istenes ének lehet, egy-egy foszlányt idever a szél, de elnyeli az erdő hangja, a lovak nyihogása, a zaj, melyet ezer lovas kivett. Lukács számítja a távolságot. Néhány perc, míg lassan elérik a kapaszkodót, felérnek a dombhajlásba, melynek közepén áll a magyar kíséret. Már látják a hatalmas sisakforgókat, melyeket összeborzolt a szél. A lovasok vállig érnek a láthatárba, majd derekukig fut a szem. Mint óriások, úgy úsznak a levegőben, hatalmas lándzsáikra rátűz a nap, mintha mindegyiken fákja égne, úgy csillog, visszaveri a sugarakat. Csupa vas, a hatalmas lobak roskadoznak a vértől, az embermagasságú pajzsok elfedik a fél állatot. Mindenütt címerek tarkasága, csíkok, harántok, pólyák, vágások, csillagok. Ritkább az állatkép, kúszó tigrisek, oroszlánok, sasok vagy medvék, égi és földi jelek között. Most meglendül a király keze. A kesztyűn csillanó zöld gyűrűn látják, s akkor lassú ügetéssel kissé előbbre vonult a csoport. Géza király arca kipirul, szemébe kap a fény, az izgalom megszínesíti sápat hosszúkás ábrázatát. Könnyen sejmesen úszik a levegőben, saruja alig érinti a kengyelt, felemelkedik kissé, kardja ütemesen veri a ló oldalát. A lovak puhán ügetnek a sejmes füvön, könnyűek, tiszták, ritmikusak, míg szemben nehezen, fáradtan kapaszkodnak fel az ércbe burkolt harci paripák. Géza látja a feltolt rostélyon keresztül a merev, egyenes arcú férfit, kisé düllett szemét, vastag ajkát, merev, egyenes imperátor orrát, egy tincset barna hajából, meglátja rajta a különös vezeklő ékszert, a nyakvasán feszülő csomós barna kötelet. Még vezeklő, mert így szól a penitencia szörnyű bűnéért, melyért átokkal sújtotta Róma. A bűn ott ül nyergében, mögötte a fekete lovas, felkísért éjszakánként, emlékében újból és újból kigyul a vitri templom, melynek üszkei és zsarátnokai között 1300 lélekkel együtt tűzbe folytotta a Champagne grófot, fellázadt vazallusát. Míg nem látja Jeruzsálem bástyáit, s nem borul le az üdvözítő sírja elé, e vastag, rosszagú kötelet viselnie kell nyaka körül. A királyok közelednek egymáshoz. Milyen más ez a nyugati király, mint Andronikosz volt, az áthatolhatatlan tekintetű különös herceg, csupa gúny, csupa mágia, csupa ismeretlenség. Itt egyszerű latin férfiak jönnek talpig vasban, mellükön latin kereszt, pajzsukon latin kereszt. Krisztus igaz népének nyelvén éneklik a himnuszokat. Nyugatról jönnek, nincs különbség közöttük, testvérek Jézus akarata szerint. Egymás arcát nézik. Géza várja a bűnözőt, az átokkal terheltet, a kemény szavut s basöklüt, Lajost, Nagy Károly fájának hajtását. Lajos talán barbár keleti nagyurat keres tekintetével, akinek ősei kolostorokat perzseltek, átkeltek a Rajnán, s hűtőztek a Pireneusok árnyékaiban. Lehet, hogy kis hépogány még, akinek fejét talán csak felnőtt korában érinthette a keresztvíz, mint Amaz orosz hercegét, aki népével egyetemben a Nyeper partján vette fel az első szentséget. Közelednek egymáshoz. Finom, nyulánk, szőke ifjú ül a nyerekben, szép és arányos, miként mesebeli hercegek, könnyű köntöst visel, nincs koronája, nincs vasban, kíséretes urai majdnem fegyvertelenek, így mutatják a jó szándékot, hogy vendéglátásra s nem harcra gyülekeztek ide. Nézik egymást. A lovak lassú lépésben közelednek, a kéz nekilendül az ölelésre. Mindegyik megelőzné a másikat. Két úr lép most szorosan a francia királyhoz, ők gyalog vannak, bár méltóságuk szerint talán grófok vagy hercegek. Tenyerüket, vastag acéltenyér, oda csúsztatják a király kengyeléhez, a nehéz, hatalmas test váratlan fürgeséggel visszanyeri egyensúlyát, rálép, egy pillanatra megkapaszkodik a lóban, aztán már ott van a pázsiton. Géza utánozza mozdulatát, neki nincs senkire sem szüksége, egyetlen ugrással ő is lent áll, mosolyogva, kitárt karral vendége előtt. Lukácsnak kellene most előre lépni, felemelni a keresztet, megadni az áldást, mely elengedhetetlen minden olyan találkozáskor, mely keresztényi jó szándékból fakad. De a két férfi már egybeölelkezett. Lukács hangja elsuhan fölöttük, csak Lajos király kapja fel kissé fejét. A magyar egyház fő latinja párizsi kádenciával zeng, olyan kép, ahogy beszélnek a francia iskolák doktorai. Hetedik Lajos elveszi fegyverhordozójától kardját, melyet az ifjú lovak térdelve nyújt urának át, mosolyogva s majdnem kínálva teszi le a fegyvert Géza kezébe, jelezve ezzel, hogy a franciák királya serege becsületéért zálogba adta önmagát. Géza megméri a hatalmas lovagpallost, e kétkezi fegyvert, mely súlyosabb annál, mint amit magyar honban viselnek az urak. Kezét könnyedén az apród vállára teszi, lehajlik kevéskét, hogy annak kitárt két karja közé óvatosan visszahelyezze ura fegyverét. szertartás, melyet végig kell vinni a lovagi szokás minden előírt módján, melyet a kurtoáziai fejedelmek között törvénybe iktatott. Néhány szó esik, a latin hídja megépül a két csoport között, grófok, márkik, ifjú hercegi sarja keverednek a magyar főurak közé. A szem reptében olvas rangot a pajzsról, számolja a koronák ágát, betűzi a lovagi szimbólumok értelmét. Akik valaha jártak valamely nyugati udvarnál követségben, most halkan suttogva fejtik fel a heraldika jelképes ábrázolásait. A magyarok dísze önmagáért való. Ékszerek, boglárok, aranyszövésű sejme garmadája borítja el őket, fegyverük kecses, törékeny majdnem a vendégekéi mellett, s egymás közt egyenlőek lévén egyik sem fitoktathatja rangjának árnyalatait. Közel ezernyi lélek zsibong, lóháton kereng a hatalmas tisztáson, míg megindulnak egybekeveredve azon az úton, mely a sátortáborhoz vezet. Géza és Lajos elől lovagolnak, a magyar király most vendéglátó. Senkinek sem engedné meg, hogy a lovagi szokás és az ősi magyar törvény szerint ne ő vezesse előre ritka vendégét. Könnyű és finom, majdnem törékeny a franciához képest, akinek hatalmas lova s fegyverzete gigászi árnyékot vet. Szavuk megtalálja egymást. Az útról beszélnek, a had viszontagságairól, megduzzadt német folyamokról, leselkedő betegségekről, élelemről, melyet magukkal hoznak, de fel kell frissítenük. Szavak hullnak, egyszerre kiröppen a szó, Jeruzsálem. Lajos keze keresztet rajzol a páncéra. Egy pillanatra merően előre néznek kelet felé. Messzi út, mondja Géza, s hangján érzi a másik, hogy nosztalgia cseng benne. Pillanat kellene csak, s most ő is fogadalmat tenne, hogy lovagi köntösbe öltözve keresztel köpenyén beálljon a fegyveres zarándokok közé. Lukács ott áll mögöttük, minden szót hall, minden figyelme ott remeg a párbeszédekben, melyek könnyedek, formátlanok, s mégis végtelenül súlyosak ebben a pillanatban, amikor a Rajnán túli világ legnagyobb uralkodója barátságos szándékkal átlépi a magyar határt. Szabad-e testvérem gyermekeit felől érdeklődnöm? Úgy tudom, a mindenható kegyelme bőségesen megáldotta Frigyet. Három fiú, mosolyog vissza Géza. S innen már csak egy szó, mely szétszalad az otthoni háztájékra. Lajos ellágyul, a magányos kastély jut eszébe, mely ilyenkor mohosan, ködösen pipál az örökös esők között. Én lányt is hagytam otthon, mondja, s a gondolat sebes, mint a sólyom, s talán csak Lukács tekintete tartja vissza mind a kettőt, hogy ki ne mondják az ismeretség első órájában mindazt, amit mind a ketten gondolnak. Fáradt lehetsz, uram. Hajnal óta jöhettek, s a nap még mindig erősen süt. Az út hosszú volt, s a páncélokat ilyenkor nehezen tűrjük magunkon. Irigyelnem kellene téged, hogy így könnyen vadászi öltözetben ülitek meg a lovat. Mi magyarok hadba is így járunk, bár nehéz lovasokkal mérkőzve mi sem nélkülözhetjük a páncélos lovasokat. Nehéz lovasokkal kell mérkőznötök? Géza mosolyog. Fejét körülforgatja, mintha minden oldalról kémlelni a láthatárt. Látod-e, testvérem, s uram, mondhatnám, hogy az osztrák urak ellen készülődöm, akik mentem megérzik a Pannoniában valahol baj van, ha a Dunántúli végekről kelet vagy észak felé ment a sereg. De neked tudnod kell, hogy a nagy veszély délfelől közelít. A római császár serege, melynek fő erejét nehéz, négyszögbe állított harcos lovasai teszik. Titeket eddig még ettől megkímélt a gondviselés. Úgy tudom, a Bazilleüsszel békében vagy. Kezét érzem, s keze nem könnyű. Mindenütt ott van, folytogat. A szerb hegyek között arrafelé, amere bolgár vidékekre kanyarodik a Duna, oroszoknál vagy a besenyő törzseknél, amere portyázóim járnak, látnak mindenütt szolidus aranyakat. Mánuel úr kinyújtotta felénk kezét. Az ő birodalma sincs békességben. Miért kellene neki a tiéd? Pannoniáról álmodik. Anyja lopta belé, aki az Árpádok véréből eredt. A hírek, melyek Bizáncból jönnek, arra ösztököltek, hogy szaporítsuk seregünket. Legyenek páncélos lovasaink, akikkel szembe találják magukat a katafraktáriusok. Kötött-e valamelyik vazalusoddal Mánuel úr Frigyet? Valamelyik hercegeddel vagy grófoddal? Lukács hangja szólalt meg. Váratlanul francia nyelvre fordította át a szót, Géza bólintott, mutatva, hogy neki sem idegene beszéd. Szír, mondja. Királyi felségednek tudnia kell, hogy Pannónia országában nincsenek tartományok, a nagyuraknak nincsenek vazalusaik. Mindenki a király szolgája, kívüle csak egyetlen úr van, az ifjabbik herceg, aki megkapja a déli kormányzóságokat. Hallottam sokat, atyám, országotokról. Tudom, Krisztus igéje nálatok mély gyökeret vert. Ezért kérdezem tőled, nem kívánnak-e a ti lovagjaitok is velünk jönni, hogy kiverjük a Szentföldről a pogányt? Engedd meg, fenséges úr, hogy királyom helyett én beszéljek, mert az én uram talán meg is hirdetni a szent igét, megáldatná a lovagokat, akik felvarják köntösükre a keresztjegyét. De én, a pap, nem engedhetem el őket, mert a mi országunk szüntelen veszélyben forog. Ti, nagy uram, biztosak vagytok, mert országotokat tenger mossa, ha az angolokkal megbékéltek, nem fenyeget veszedelem. De ez nem Gallia, boldog országa, uram. Nálunk nem tellik el egy esztendő sem, hogy ne kellene tavaszon hadba szállni. Nincs olyan hónap, hogy ne érkezzék Hióp hír a királyhoz. Valahol betörtek a pogányok, ellenség közeledik a szorosokhoz, fenyegetőzik az osztrák herceg, felkészült a trónkövetelő. És mindezeken a kis veszedelmeken felül rajtunk van Mánuel árnyéka is. Hidd el nekem, nagy uram, 100 évben egyszer vonulnak át így békességgel hadak, mint ahogy téged kísérünk át az országon. A tábor képe előttük bontakozott ki, ahogy leereszkedtek a hegyoldalról. Az árnyékban hűsítették nagy tömlőkben a bort, a mágják parázslottak a nyársak alatt. A kíséret vitézei elvegyültek a tömegben, megkapták szállásaikat, mert Lukács úgy rendelte, hogy a főrangú magyarok osszák meg Lajos vitézeivel sátrukat. A bor elmosta az ünnepi méltóságot, a lovagok szertartásos merevségét. A szó óvatosan kereste párját, a lovagok megoldották a nehéz vasakat, csatlósaik leszették róluk a páncélt, könnyű köntösben ültek, érezték a nehezebb bor ismeretlen melegét. A beszéd latin szóval értették egymást, sebes és vidám lett, fogadásokat kötöttek vitézi virtussal, s megalakultak az ivókompániák. A két király bent ült a fejedelmi sátorban, ott fogyasztották el a délebédet, mely fogások szakadatlan körláncával lassan elérte a vacsora időt. A szó szabadabban szárnyalt, közös kapcsolatokat kerestek, rendre vették az uralkodóházak, nagy vazallusok házatáját. Lajos király az angolokról, skótokról mesélt, akik ott lesnek a part hosszában, ha lehetne, megszállnák a nyugati tartományokat. Beszélt a kasztíliaiakról, akik darabokra törték szét a kordovai kalifa országát, Alfonzóról, aki visszafoglalta Toledót, s Hispánia császárának hivatja magát. Csupa messzi világ, hajók jönnek és mennek végig a Mediterránumon, megkerülik Herkules oszlopait, látják a spanyol parton az óriási ördög szobrot, melyet Melkhartnak neveznek, régi világbeli fekete emberek emelhették, azóta riasztja a keresztényeket. Géza Bizáncról beszélt. Még ott élt frissen, töretlenül emlékezetében Andronikosz látogatása, mindaz, amit tőle hallott, s mindaz, amit követei jelentettek. Mánuel fekete árnyéka ráterült a magyar árhireknumra. Minden rebellis hozzá menekül, ő hozzá fohászkodnak az óhitűek, minden elégedetlen, méltóságáról letaszított úr megtalálja Bizánc felé az utat. Bizánc örök, s csak Róma tud megküzdeni vele. Így mondta, míg lehajtotta fejét. Halk hang szólította Lukácsot ki a sátorból. Az oldalkanonok öreges hangját hallotta, mint sürgetően ilyetten mondja nevét. Kinézett. A pozsonyiak várnagyával találta az öreg papot. Rokonok lehettek, két őszbe csavarodott összetartozó ember, amint félrevonulnak egy sarokba, odahívják őt is, az ország egyházi főúrát. Atyám, ne neheztelj érte, mondta a várnagy, ha megbontom beszéded. Egy főurat láttam a frank király kíséretében. Félig emelte fel rostéját, de az arc ismerős. Ezért hivatták ki, ki légyen ismerősöd. Szemem nem téved, szakálát lenyesette francia módra, de Boris az, aki közöttük van. Szemet káprázott. Hogyan kerülhetne urunk örök ellensége baráti náció közé? Nem az én dolgom, nagy uram. Én szemben álltam vele, amikor néhány esztendővel ezelőtt becsapott Pozsonyba. Gyengék voltunk, betört a várba, mi védelmeztük a várost. Akkor láttam, az ostromlók élén volt, ott állt, ahol csavargatták az ostromgép kötelét. Nem lehet őt elfeledni. Kerestem rajta régi árpádiak vonásait. Ma megismertem. Hol van? Nem látom az urak közt. Utána küldtem egy legénykét. Úgy mondja, sátrába tért, lepihent. Az ebédes vacsorán nem vett részt. Ezt akartam mondani neked. Lukács hozzátámaszkodott a sátoroszlophoz. Forróság öntötte el fejét. Valami ördögi csel van mindebben, valami ismeretlen változás, mely szétvetheti legszebb számításait. Borisz Lajos király seregében. A hazátlan, de félelmes trónkövetelő, az örök pretendens, aki szünet nélkül járja ősi jogára hivatkozva Nyugat és Kelet császárait, s most itt lehet talán lárvában a francia lovagok között. Borisz, Kálmán király kitagadott fia, a fattyú, az orosz Monomachosz unokája. Borisz, akit nem látott senki magyar földön azóta, hogy Pozsonynál fel kellett adnia a várat Géza csapatai előtt. Vendégek voltak, minden egyes lovag vendég, királyuk Túsz, aki zálogba adta magát. Nem törhet rá fegyveresekkel a sátorra, melynek gazdája a francia seregben jött francia címert visel fegyverén. Nem törhet rá alkonyi órán, nem hurcolhatja el, mint hazájára törő fattyat az ország méltóságainak ítélőszéke elé. Nem tehet semmit, semmit önmagában, csak figyeltetheti a sátrat, kilátogatja Boriszt, ha valóban ő az, s nem káprázott a várnagy szeme. Visszament. Arcán látszott a ború és az aggodalom. Lajos kapta el először tekintetét. Baj van, atyám? Valami történt, beszélj őszintén. Borközi állapotban garázdák talán vitézeim. Beszélj, atyám, mi történt odakint? Semmi, szír. Oly csendesek az utak, mint húsvéti ünnepkor, amikor a feltámadást ünnepli a nép. Békes barátság vagyon a két náció lovagjai között. Ám oly kegyes voltál, uram, s kérdezed, miért arcomon a ború? Mondj, bocsáss meg nekem, ha minden illendőség ellenében kérdezlek. Mondd, uram, tudod-e, ki az a lovag, aki címerében ezüsttel s vörössel vágott mezőket használ jobboldalt kúszó oroszlánokkal? Géza felkapta fejét. Ez volt a jel, amit egy idő óta az árpádok pajzsukra festettek. Kérdezte tanácsosát. A mi pajzsunkat láttad egy lovagnál? Ott volt kiakasztva szállása előtt. Fátyol borította. Egy pólya, de a szél fellebbentette, alatta látszott a címerrajz. Lajos felemelkedett. Hívatta kapitányát, s halk hangon adta ki a parancsolatait. Feszült csend volt. A puszta madarainak rikoltását hallották. Így teltek el percek, míg a lovag visszajött. Szír, az idegen vitéz, aki, ha kegyes emlékezetedbe idézed, Szent-Denisben az oltár előtt kért meg, hogy velünk jöhessen, mert fogadalma úgy tartja, hogy zárt rostélyú sisakban lefátyolozott pajzsal kell megtennie az utat. Te, nagy uram, nem akartad kedvét szegni, megengedted neki, hogy névtelenül fátyolozott címer pajzsal kísérhesse a menetet. Géza halk szóval mondta. A várnagy szeme, mint a sólyom. Boriszt látta. Te nem vagy hibás benne, uram. Ki ez az idegen lovag, aki, mint mondott testvérem, elorozta címered? Dicsőségesen uralkodó őseim egyikének, Kálmánnak asszonya szülte, de az atya megtagadta fiát. Hallottad-e te testvérem Borisznak nevét? Szugériusz apát vezette elém évekkel ezelőtt. Ismeri az utakat, melyek a Rajnától elvezetnek Konstantinápolyig. Azóta nem beszéltem vele, nem láttam soha. Te tudod-e, atyám, hogy az ismeretlen lovag és Borisz ugyanaz? A várnagy szeme nem téved. Ha ő az, akkor halálos ellenségünket adta kezünkre a véletlen. Lajos király felemelkedett székéről. Körülbelül egyforma magasságú volt Lukáccsal, de így hátravetett fejjel, indulattól vörös arccal, a 30 esztendős férfi hatalmasabbnak, keményebbnek látszott, mint a püspöki reverendát hordó pap. A király nyelve most önkéntelenül is hazája idiomájára tévedt, Lukáccsal franciául beszélt. Nem tudom, páter, jól értettem-e szabad. Papi ember vagy, s nem kell ismerned a vitézi törvényeket. De urat szolgájaként ezeket sem tagadhatod meg. A te kezedre nem adta Boriszt a véletlen. Szír, úgy mondtad, hogy álorcában csatlakozott hozzád. Visszaélt gráciáddal, amikor megengedted neki, hogy betöltse fogadalmát, névtelenül is veled legyen. A lovag, ha az én seregembe jár, az én lovagom. Túszod vagyok, Géza király, de csak a magam s vérrokonaim személyében. De nem adom kezedbe a te vérrokonodat, akit te halára keresel. Szólj, testvérem és uram, így tartja-e a te lovagi törvényed is? Géza Lukácsra nézett, a pap lehajtotta fejét. Két kezét összekulcsolta, szelídségért, alázatért, a lélek békéjéért imádkozott. Nem nézett a királyra, hagyta, hogy Géza szaggatott fiatal hangja, lebegő latin mondatai töltsék be a sátor terét. Testvéremnek igaza van, Lukács. Az úr nem adta kezünkbe Boriszt. Őt védi a lovagi törvény, s én nem tehetek semmit sem ellene. De neked egyet meg kell ígérned, uram. Zálogod vagyok, megadtam magam neked, míg itt vagyok, a te földeden nekem osztogathatsz parancsokat. Fáj, uram, ha így beszélsz. Kérlek, gondolj Gallia trónjára, melyet meg akarna szerezni egy veszedelmes fattyú, akinek szava mind a két császárnál már hitelt talált. Téged is elragadott volna az indulat. Látod-e, én nem kérek tőled többet, csak annyit, hogy vigyázz rá, őriztesd, ne engedd, hogy itt az én országomban s a te seregedben fogadhassa a pártosokat. Ne engedd, hogy itt szórja szét a viszály magvát, elhintse a pénzt, melyet azért kapott, hogy megbontsa a rendet országunkban. Te magad légy börtönőre, s ne engedd el kíséretedből, míg el nem hagyta délen a Száva vonalát. Ígéred, uram? Ígéred-e, Géza, hogy nem teszel kárt benne, s hagyod, hogy békén folytassa útját, míg el nem hagyta határodat. Borisz ellen nem emelheti fel senki az én népem közül kezét, míg a te kíséretedben jár. Borisz nem fogja megbontani a frigyet Gallia és Pannonia között. Lajos felemelte a nehéz aranykupát. Mértékletes ember volt, orvosai intették, mert hajlamos volt a vértódulásra, keveset igyék, s ha lehet, keverjen a borhoz vizet. Most nem törődött a tilalmakkal, nem látta meg az orvos karját, amint Tilton emeli feje felé. Ivott, az utolsó cseppet leöntötte a földre, régi boros babonák szerint. Igazat beszéltél, uram. Gallia s Pannonia között soha semmi sem bonthatja meg többé a frigyet.